Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk mai újszövetségi igeszakaszunkból, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele 15. részének 35-től az 58. versig terjedő szakaszából. A hosszabb részt helyet foglalva, ám nyitott szívvel, engedni kész lélekkel hallgassuk meg az első korintusi levél 15. részének 35. versétől, ahonnan így szól Isten igéje hozzánk. De megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Esztelen, amit vetsz, nem kell életre, míg előbb el nem rothad. És amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzáit, vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké és más a halaké. De vannak mennyei testek, és vannak földi testek. De más a mennyeiek fényessége, és más a földieké. Más a nap fényessége, más a hold fényessége, és más a csillagok fényessége. Mert egyik csillag fényességben különbözik a másik csillagtól. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Ha van érzéki test, van lelki test is. Így is van megírva, az első ember, Ádám, élő lényé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő lélekké. De nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki. Az első ember földből, porból való, a második ember mennyből való. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is. Amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. A romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Íme titkot mondok nektek. Nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsona szóra. Mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban. Mi pedig elváltozunk. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva, teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk, Jézus Krisztus által. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét a mi szívünkben. Jöjjetek, testvéreim, feleljünk a szavaira, imádkozzunk. Háladással megköszönjük neked, édesatyánk, ezt a napfényes húsvéti reggelt. Téged dicsőítünk, hogy a napsugarai körül ragyognak minket, és most ebben az órában a te igéd és a te lelked beleragyog, belevilágít a mi szívünkbe. Köszönjük az újabb alkalmat, amikor elcsendesedhetünk előtted, hogy rád figyeljünk, hogy téged magasztaljunk ajándékaidért, hogy felfedezzük csodáidat, hogy megértsük titkaidat, hogy gondolatainkat a te gondolataidhoz igazítsuk, hogy útjainkat a te utaidhoz. Kérünk, légy itt közöttünk, áldott lelkeddel, taníts minket te magad a feltámadás titkára, csodájára, te magad erősítsd a mi hitünket, ébreszd azt, hogy megragadhassuk mindazt, amit kijelentettél, hogy lássuk és higgyük terveidet, amelyeket végig gondoltál felülünk, emberek felől, hogy ne csak e földön, ne csak e földi életben reménykedjünk a Krisztusban, hiszen azt mondod a te igédben, hogy akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ha ő fel nem támadt, akkor csak egy halott messiást emlegetünk, próbáljuk követni az ő gondolatait, szavait, útmutatásait, de nincs közünk hozzá. De köszönjük, Urunk, hogy aki meg akar ismerni téged, az megismerhet. Köszönjük, hogy a te életed körül ragyogja, megérinti a mi életünket. A te szentséged felragyog a mi szentségtelen tekintetünk előtt is, és látjuk, hogy mennyire rászorulunk bűneink bocsánatára, mennyire nagy csoda az, hogy egyáltalán szóba állhatunk veled, milyen nagy ajándék az, hogy jöhetünk hozzád bűnbocsánatért. Így kiáltunk hozzád, áld meg számunkra ezt az együttlétet, Isten tiszteletet. Magasztalunk teljes szívünkből, hogy lelki jeledelt készítettél, és kérjük, áld meg egész napunkat, ünnepünket. Hadd lehessünk veled, és hadd lehessünk egyre gazdagabb benned és általad. Így kérünk az Úr Jézus Krisztusért, Atyánk, szólíts meg, és áldj meg valamennyünket. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván. Írva található az olvasott bibliai szakaszban Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele 15. részének 51. versében a következőképpen. Íme titkot mondok nektek, nem fogunk ugyan minnyájan elhunyni, de minnyájan el fogunk változni. Eddig az ige, az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Azt a kérdést helyezte a szívemre ez az ige, kedves testvéreim, hogy van-e változásra szüksége az életünknek? És ha van, akkor mikor és hogyan van szüksége rá? Mi megszokjuk egy idő után a saját életünket, éljük a hétköznapjainkat, jönnek az ünnepek egymás után, íme ide elérkezhettünk húsvét hétfőhöz idén is. Ismételünk dolgokat, felidézünk eseményeket, de a kérdés, hogy változunk-e közben, illetve kérdés, legyen kérdés az is, hogy egyáltalán szüksége van-e igazi, mondjuk így radikális változásra az életünknek. És hogyha van, akkor mikor és hogyan mehet ez végbe? Jó lenne nem csak közönösen, közömbösen végigülni egy-egy alkalmat, olvasgatni a Bibliát, beszélgetni lelki dolgokról, hanem azzal az őszinte vágyjal, hogy Uram, ha neked az a terved, hogy változtass, akkor kérlek, tedd ezt meg. A húsvéti örömhír egyik fontos járulékos üzenete, amit most olvastunk Pál apostol tanításában a mai igében. Itt pedig azt mondja el többek között, hogy valódi, gyökeres változás vár ránk. Valódi, gyökeres változás vár ránk. Olyan változás, ami után tulajdonképpen sóvárog a szívünk, akkor is, ha beleszoktunk az életünkbe, és éljük monoton módon a napjainkat. Sőt, az a meggyőződésem, hogy a világ is vágyik ezután a változás után, csak még kevésbé tudja, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani. Sokan vágynak rá, hogy az egyéni életük átrendeződjön, helyre kerüljön. Sokan szeretnék, ha a családi életük ténylegesen megváltozna jó irányba, ha a társadalmunk, az együttélésünk szabályai, szokásai változnának végre meg. Ha az emberi együttélésben nem a farkas törvények uralkodnának, sokan vágynak erre ösztönösen a szívük mélyén. De nyilván ezzel összefügg, hogy a gazdaság is jó lenne, ha változna, legalábbis minimum olyan értelemben, hogy erkölcsileg megbízhatóak legyenek a partnerek, hogy az adott szónak súlya legyen, hogy lehessen számítani arra, hogy a másik fél is megtartja a megkötött szerződést. Aztán nem is beszélek arról, hogy vágyunk politikai változásokra, néha meg is fogalmaznak egy-egy jelszót, aztán csalódunk, aztán új jelszók jönnek, aztán megint csalódunk. A jövőképünk is annyira sugallja és mondja, hogy változásra van szükség. Ha így megyünk tovább, és így mennek tovább a dolgaink, társadalmilag, egyénileg, globálisan. Hová vezet ez az út? Hová vezet így az emberiség élete? Mennyivel jobb lenne, ha igazságosabban osztanánk el a javakat? Mennyi mindent meg lehetne változtatni ebben a világban? Igen, a szívünk is, sőt még a világ is vágyik olyan változásra, amely valóban hatással van, sőt átalakít. Mi pedig, testvéreim, tudjuk, mert immár kijelentett titok, amire itt az apostol utal, Isten igéje leleplezi előttünk, hogy Jézus feltámadása már e radikális változás első hajtása. Amire vágyunk igazán, annak az ő feltámadása az első bizonyítéka, az első megjelenése, az első lépés volt e mindent átfogó, átható változás irányába. Az első zsenge, így fogalmaz több helyen a Biblia, amit majd követnek a többi feltámadottak. Az ő második eljövetelekor kiteljesedik ez a változás, akik feltámadnak, egy egészen megújult testben támadnak fel, akik pedig e földön érik meg azt a napot, lehet, hogy közülünk is vannak ilyenek, és lesznek ilyenek, akik tehát e földi életükben érik meg azt a napot, azok radikálisan átváltoznak. Tehát akik feltámadnak azon a napon, Jézus második eljövetelekor, azok is egy egészen elváltozott, átváltozott testet kapnak, akik pedig a földön élnek, azok itt élik át, méghozzá így írja Pál, hogy egy szempillantás alatt ezt a radikális átváltozást. Igazi, megdöbbentő és kézzel fogható változás lesz. Honnan, hova változunk? Nézzük most ezt meg. Mit mond erről az apostol? Miből, mivé? Honnan, hova? Földi testünket ismerjük. Pontosan olyan, ma már azt is tudjuk, amint a sejtjeinkben levő DNS molekulában megtalálható műleírás meghatározza. Aki gyárban dolgozik, de nem kell ehhez gyári munkásnak lenni, más összefüggésekben is értjük ezt a kifejezést, egy-egy legyártandó darabról, eszközről készül először egy műleírás tervrajz, aztán műleírás is, hogyan lehet azt és hogyan kell megvalósítani. De hogy talán egy kicsit a hétköznapokból még jobban értsük, ahhoz, hogy egy igazán jó ételt elkészítsünk, és azért az egy összetett finomság, ahhoz jó elővennünk annak receptjét. Az is egyfajta műleírás, a recept. A DNS-ben, ebben a molekulában az egész valónk leírása benne van. Ezt ma már a kutatók pontosan felfedezték. Minden részletet beleírt valaki ebbe az egy molekulába, a legapróbb részletekig, hogy hogy fogunk kinézni, és közben is egyébként, ahogy élünk, mi hogyan változik és alakul a testünkben. Szóval ez egy csoda önmagában, és mondhatom, hogy egy indirekt Isten bizonyíték, de most nem erről tennék bizonyságot, hanem arról, hogy ez mégis, ami a mostani DNS-ünkben szerepel, ez a földi testünk leírása. Annak, amiben most élünk. Csak hogy van egy másik test is, mondja az apostol a 40. versben, így hívja, hogy mennyei test, de test az is. Mennyei emberi test. És az a meggyőződésünk az ige alapján, hogy Istennél készen van annak a tervrajza, illetve műleírása is. Csak az most nincs beleírva pillanatnyilag a DNS-ünkbe. De a terv, a műleírás Istennél készen van. És a feltámadás napján aszerint fogja felépíteni a testünket. Aszerint az új tervrajz, illetve műleírás szerint. Tehát van kétféle test, azt mondja az apostol, van a földi test, és van mennyei test is. és Istennél tökéletesen készen van, ott van mindkettőnek a leírása. A földi testről mit tudunk? Azt, hogy ennek ragyogása megfakult, elhomályosult. A mennyeié fényes viszont. A mennyei fénye dicsőségesen ragyog. Szerintem érdekes, mert ugye nem szoktunk mi erre gondolni, hogy a testünk ragyogjon, de azért, ha olvassátok a Bibliát, testvérek, például az angyalok megjelenésénél is, meg amikor az óra megdicsőlés hegyén van, és ott megjelenik neki Mózes és Illés, és beszélgetnek, mint egy mennyei, mondjuk így légkörbe, mennyei közegbe lép be Jézus egy órára, akkor is leírják a tanítványok azt a döbbenetes tapasztalatukat, hogy az egész teste ragyogott. Aztán kilépett ebből a közegből, visszajött ebbe a mostani földi valóságba, és neki is a földi teste akkor még ugyanolyan volt, mint a miénk, nem volt rajta ez a ragyogás. Elhomályosult, megfakult. Ezt mondja Pál is. A mostani testünk nem ragyog. És elgondolkoztam, vajon miért nem? Azért nem, testvéreim, mert a tükör is mikor tükrözi a napfényt? Mikor ragyog egy tükör? Ha arra van fordítva. Ha nincs arra fordítva, nem ragyog a tükör sem. Vagy egy ablakszem, tudjátok, ránézünk, és éppen olyan szögbe esik rá a napsütés, úgy ragyog akár egyetlen ablak is egy házon. Akkor, ha jó irányba fordul. De a bűneset az mi volt? Elfordulás. Elfordulás Istentől. Ezért nem ragyog a mi testünk. Ezért nem ragyog a mi személyiségünk. Mert itt azért nem annyira a fizikai testről van szó, bár a görög kétféle szót használ, és Pál is fölváltva használja, külön említi néha magát a hústestet, de ugyancsak beszél arról a látható testről, a szómáról, aminek éppen az a jelentése és jelentősége, hogy a mi testünk több, mint biológia, a mi testünk több, mint anyag, a mi testünket is úgy alkotta Isten eredetileg, hogy ragyogjon, hogy az ő fényét visszaragyogja, mint a nap fényét egy jól beállított, tükröző test. De azt mondja itt, hogy bizony a földi test, most, amit ismerünk, amiben élünk, ez nem ragyog. Mert elfordult a napfénytől, az élő Istentől, a világ világosságától. Ugyanakkor a mennyei test ragyogni fog. Ahogy Jézus teste a megdicsőlés hegyén már ragyogott, ahogy időnként egy-egy angyal megjelenésekor is ezt vették észre a velük találkozók, hogy valami különös fény árad belőlük, a miénk is ilyen ragyogó lesz. Aztán mit olvasunk tovább? A földi test megállíthatatlanul öregszik. Tapasztaljuk, ha már egyik másik tudós azt állítja, hogy van bennünk valamiféle anyag, nem tudják még pontosan mi, de mint egy szabályozza, motiválja az öregedést. És egyszer olvastam egy ilyen megdöbbentő cikket, hogy valaki azt állította, egy ilyen szakember, hogy úgy tűnik, mintha ez az anyag és ez a folyamat utólag lenne belénk téve. Hát ezt nem értem én már tovább, de érdekesen egybecseng azzal, hogy Isten az bűneset után azt mondta egy idő után, hogy na, most már innentől kezdve maximum 120 év lesz az emberi élet. De Ádám és Éva meggyőződésem szerint tényleg olyan sokáig élt, amint leírja a Biblia, de meghaltak. Valami történt. Azt mondta az Úr, hogy ha elfordulsz tőlem, engedetlenül szakítasz arról az egyetlen egy gyümölcsről, amire azt mondtam, hogy arról ne szakíts, akkor meg fogsz halni. És a halálhoz az öregedés vezet alapértelmezés szerint. Igen, azt írja Pál, hogy ez a mi testünk, a földi test megállíthatatlanul öregedik, a mennyei test viszont soha többé nem teszi. A mennyei test nem öregszik. Sőt, nagyon érdekes, éppen a húsvéti történetben olvassuk a Márk 16:5-ben, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ült ott jobb felől a sírnál, és ő beszélgetett az asszonyokkal. egy isteni követ, akit fiatalnak láttak a szemtanúk. Fiatalnak. És azt olvassuk egyébként a Máté 22.30-ban, Jézus mondja, a feltámadáskor olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. Nem tudom, hány évesnek fogunk kinézni, de fiatalon támaszt minket fel az Úr. Ezt ígéri Isten igéje. Aztán azt is látjuk, hogy a földi test bizony, így mondja Pál, hogy gyalázatos, megvetett, tele kívánságokkal, tulajdonképpen erre utalnak ezek a szavak, és erőtlen, kiszolgáltatva betegségnek, szenvedésnek, sebezhetőségnek, kísértésnek. Ilyenné lett a mi földi testünk. Nem ragyog már, sokkal inkább kiszolgáltatott, gyalázatos és megvetett és erőtlen. A mennyei viszont erőtől duzzad, egészséges és dicsőségtől ragyogó, úgy, ahogy az előbb beszéltünk róla. A földiről azt mondja az apostol, hogy pszichikus, itt a psziché szót használja, a mennyeiről pedig azt mondja, hogy pneumatikus, ezt a két kifejezést használja a Biblia a mi láthatatlan részünk meghatározására, megfogalmazására. A földi azt jelenti, hogy ki van téve pszichés folyamatoknak és betegségeknek, azok terhelik. Ezt tudjuk, a depresszió lassan népbetegséggé lesz nálunk, de sok más országban is. És sokszor beszélünk arról, hogy hány ember küszködik pszichés zavarokkal, betegségekkel. Erre utal Pál, amikor azt mondja, hogy elvettetik ez a pszichikus érzéki test, így is fordítja a Bibliánk, és feltámasztatik mennyei, pneumatikus, amely Isten lelkének, pneumájának a vezetése alatt él, és az Isten lelkében működő érzések és lelki folyamatok irányítják majd. Az Isten lelkében működő erők, folyamatok, érzések irányítják majd. Ez a lelki test. Amikor megteremtettünk, megkaptuk ezt a mostani testet, ez megromlott, az újjáteremtéskor viszont Isten lelke újra munkába fog, és egy új, úgymond lelki testtel ajándékozza meg az övéit. Azt írja tovább Pál, hogy a földi testünk mindenben Ádám utódja, és ő rá hasonlít, nem csak külsőképpen, hanem helyzetében is, hiszen Istentől elszakadva, tőle elfordulva indulunk ebbe a világba. Külön csoda és kegyelem, ha megtérhetünk, ha egy kicsit visszafordulhatunk, ha az elveszettségünkből megmentett emberekké lehetünk. Erről még szólnék a végén egy pár szót. Tehát mindenben Ádám utódja, ez a mostani testünk ráhasonlít, az új test, a mennyei viszont Jézus Krisztus feltámadott testének mintájára készül, mintája alapján készül. Jézus feltámadott teste, az etalon, a mérték. Érezzük ezekből a szavakból, testvéreim, hogy lényeges, radikális és csodálatos elváltozásban lesz részünk. Lényeges és csodálatos elváltozásban. Érdekes, és itt még megjegyzem, hogy Pál a Kolossé levélben írja, hogy a földi testünk is Jézusra nézve, Jézus által és Jézusra nézve teremtetett, a mennyei pedig Jézus feltámadott testére nézve teremtetik majd, Jézus feltámadott testéhez lesz hasonló. Így írja ezt Pál a Filippi levélben, nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket. Dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket. Nézzük most még meg, testvéreim, azt, hogy mi a különbség a hívő és a hitetlen között itt a Földön. Mi a különbség az Isten gyermekei és a világ fiai között. Hiszen van egy olyan tanítása is az apostolnak és a Bibliának, hogy a hívő emberek már feltámadtak bizonyos értelemben. Nem lett egy hívőnek radikálisan új az élete? Következőt olvassuk például a Kolossi levélben. Vele együtt, Krisztussal együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hitáltal. Aztán az Efézusi Levél második részében írja az apostol, titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Akkor hogy értsük ezt? Úgy, testvéreim, hogy itt az utóbbi idézett mondatokban az újonnan születésről, e földi életünkben végbe menő lelki feltámadásról tanít az ige. Arról, amiről Jézus is beszélt Nikodémusnak, amikor azt mondta, szükség néktek újonnan születnetek. De akkor tegyük föl a kérdést, hogy aki átélte már ezt, aki Isten gyermekévé lett, aki az ige és a Szentlélek által újonnan született, annak is ugyanolyan elváltozásra lesz szüksége, mint amiről eddig beszéltünk. Hát nem lettünk jobbak. Legalább egy kicsit. Hát nem jobbak a hívő emberek, mint akik Isten nélkül élnek? Nem kerülnek el bennünket legalább bizonyos pszichoszomatikus betegségek? Vannak ma már megdöbbentő tények, kutatási eredmények, amelyek például azt kimutatták, hogy az imádkozó embereknek lényegesen egészségesebben, hatékonyabban működik az immunrendszere. Ez azért ugye elég megdöbbentő önmagában, ez a fajta kutatási eredmény. De el kell mondanunk, testvérek, nem ezért van szükségünk Jézus Krisztusra. Nem ezért van szükségünk. Vigyázzunk, mert terjed is a világban, még bizonyos keresztény körökben is egy egészségkultusz. Azért gyere közénk, mert mi megtanítunk egészségesen élni. Nagyon fontos a földi test is. Isten soha nem becsülte le. Azt mondja, hogy a Szentlélek temploma. Nem véletlen, hogy testi feltámadást ígér. De vigyázzunk! Nekünk nem azért van szükségünk Jézus Krisztusra, hogy mi itt jobbá legyünk, egészségesebbé legyünk, hogy jobban érezzük magunkat, hogy kellemesebb legyen a földi életünk. Hát nézzétek meg Pál életét! Hát ez minden volt, csak éppen nem kellemes és kényelmes, de boldog élet volt. Cél felé törekvő és célba érkező élet volt. Sok szenvedéssel, betegséggel, megpróbáltatással együtt. Tehát igenis itt ki kell mondanunk, hogy nekünk is, az újonnan született hívő embernek is szüksége lesz erre a bizonyos elváltozásra, amiről eddig olvastunk az igében. Mert alapvetően nem lettünk jobbak. Testileg sem, és még lelkileg is mindjárt elmondom, összefoglalom, hogy milyen értelemben lett mássá az Isten gyermeke a világ fiához képest. De testi értelemben mindenképpen ugyanazok maradunk, és várjuk testünk megváltását, várjuk a feltámadást, vagy az elváltozást, amelynek mindkettőnek ugyanaz lesz az eredménye, akár egyiket éljük meg, akár másikat, hogy tudnék új, feltámadott, Krisztus feltámadott testéhez hasonló testet kapunk. Tudnunk kell alázatosan, hogy amíg e földi életben élünk, addig végig kísérthetők maradunk. Amíg e földi, pszichikus, érzéki testben járunk, addig nem dicsekedhetünk azzal, hogy mi alapvetően jobbak vagyunk, mint az Istenben nem hívő emberek. Tilos ez a dicsekedés. Hamis az ilyen dicsekedés. Éppen az a bizonyságtételünk, az evangelizációnk, a missziónk üzenete, hogy mi az ő terve, hogy ő mit fog velünk véghez vinni, hogy elváltoztat, hogy radikálisan újjá tesz, hogy új testről készen van a terve és a műleírása. És hogy ezért az új testért mindent megfizetett, mindent elvégezett. Ez a mi üzenetünk, az ő terve, nem a mi változásaink, nem a mi cselekedeteink. Nem magunkat prédikáljuk, mondja egyszerűen Pál apostol. Nem magunkkal dicsekedünk, hanem elmondjuk a körülöttünk élőknek, igen, az én testem és az én pszichém, maradjunk ennél a szónál, ugyanolyan, mint a tiéd. Legfeljebb az a különbség, és itt azért már van valami, figyeljünk a Róma 7-ben, mit ír Pál, gyönyörködöm az Isten törvényében. Na ez már valami új. Gyönyörködöm az Isten törvényében, a belső ember szerint, a lelkileg újjászületett természetem, életem szerint, de tagjaimban, azaz a testemben, egy másik törvényt látok, amely foglyul ejt a bűnnek. Róma 7-ben Pál világosan elmondja, hogy bár már gyönyörködik az Isten törvényében, az Isten igéjében, szereti azt olvasni, kutatni, igyekszik is aszerint élni, de látja, hogy ő, mint ember, nem lett jobb másoknál. Ő, mint ember, kísérthető maradt. Ő, mint ember, most még mindig a földi testében él. Bizony ezért mindnyájunknak radikális, egész valónkat átjáró és átható elváltozásra van szükségünk ahhoz, hogy az örök életre bemehessünk. Ezzel a mostani valónkkal, mostani testünkkel be nem mehetünk oda. De készen a terv, kifizetve az új test ára, győzelmesen ragyog a Golgotai kereszt. Megváltásunk megtörtént. Jézus mindenért fizetett. Ezért is. Nem csak elszenvedte bűneink jogos büntetését, már nekünk lett volna jogos, hogy elszenvedjük, ő szenvedte el helyettünk, de egyúttal ezzel a váltsághalállal kifizette annak az árát is, hogy nekünk új testünk lehessen, olyan, mint az ő feltámadott teste. Mi ehhez, testvéreim, semmit sem tudtunk hozzátenni. És semmit sem tudunk hozzátenni. Se nem tudtunk, se nem tudunk. Isten ajándéka ez. Úgy, hogy az Efézus levél jól ismert mondatában írja az apostol, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se kérkedjen. Mert minden kérkedés gonosz, írja Jakab apostol. Akkor mégis mi a különbség, foglaljuk végül össze, akkor mégis mi a különbség az Isten gyermekei és a világ fiai között? Az a különbség, testvéreim, hogy az egyik csoport elveszett, és ha úgy marad, az elveszettségének gyümölcseit aratja le a halál után. A másik megtartatott. A másikat Isten kezébe vette, és az ember engedte is, hogy Isten átölelje és megmentse. Mi a különbség? Az, hogy az egyik csoport, a megmentettek, az Isten gyermekei, meghódolnak a kereszt előtt. Meghódoltak, elfogadták, és elfogadják, megváltásra van szükségem. Igen, pont olyan bűnös vagyok, pont annyira vagyok bűnös, hogy az Isten fiának meg kellett halnia helyettem, érettem. A világ fiai gőgösen ellenállnak, állva maradnak, nem hódolnak meg a kereszt előtt. Az Isten gyermekei vallják, segítségre szorulok. A világ fiai azt mondják, én magamban bízom, én majd megoldom. Az Isten gyermekei a bűneik miatt tudnak sírni, és őszintén bánják azokat. A világ fiai a bűnnel szemben közömbösek vagy cinikusak. Az Isten gyermekei Isten igéjét kutatják, keresik, tanulmányozzák, hogy mind jobban megismerjék szerető, megváltó urukat. A világ fiai Isten beszédét sárba tiporják. Az Isten gyermekei a szeretetből, az Isten szívéből szeretetet merítenek. A világ fiai sokkal inkább gyűlölködnek, irigykednek és bosszút állnak. Van különbség, de ami különbség látszik, az mind Isten ajándéka. Az mind a kegyelmes Isten ajándéka bennünk. A testünk, testi életünk, alaptermészetünk, óemberünk semmit nem változott, és mégis megmentett életet élünk, és mégis Isten lelke új gyümölcsöket terem bennünk, olyan, ami azelőtt nem volt jelen, és most megjelenik, és amikor megélem, magam is csodálkozom, és rögtön mondom, nem én, ez nem is én voltam, hanem az Istennek velem munkálkodó kegyelme. Ahogy Pál is leírja, több gyülekezetet alapítottam, mint az összes többi apostol együttvéve, de nem én, hanem az Istennek velem munkálkodó kegyelme. Ezért az Úré minden dicsőség. És arra int az ige, hogyha a Szentlélek által élünk, a lélek szerint is járjunk. Alázatosan kérjük és engedjük, hogy jó gyümölcsöket ő teremjen bennünk, és magasztaljuk azért, hogy bár a földi testünk romlott, nyomorult, halandó, öregedő, beteg, pszichés zavarokkal küszködő, de várjuk az elváltozásunkat, és várhatjuk azt, hogy teljes és radikális lesz, és Jézus testéhez hasonló testben folytathatjuk az örökké valóságot ővel együtt. És végül egy példatörténetet hadd olvassak fel, ez már csak néhány perc, talán jobb, ha felolvasom, mintha elmesélem, mert itt fontos minden mondat, arról, hogy mégis itt a földi létben milyen változás vár ránk, áll előttünk, itt a földi létben milyen változásra van szükségünk. Szakíts a bűnnel. Ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, és ne engedjetek kívánságainak. Olvassuk a Róma 6-ban. Évekkel ezelőtt egy fiatalember heves belső harcban állt, meg akart térni Krisztushoz, de nem talált békességet. Őszintén imádkozott bűnei bocsánatáért, de Isten békessége nem költözött a szívébe. Rendszeresen olvasta a Bibliát, nem mulasztott el egyetlen összejövetelt sem, figyelmesen hallgatta Isten igéjét, de nem lett bizonyossá üdvössége és megváltása felől. Leverten ült egy nap egy tapasztalt prédikátor irodájában. Istennek ez az embere több mint 50 éve prédikálta az evangéliumot, és sok embernek mutathatta meg az üdvösség felé vezető utat. Végig hallgatta, ahogy ez a fiatalember ecsetelte belső baját, és buzgón imádkozott magában, hogy tudjon lelkileg segíteni ennek a bajban levő embernek. Isten lelkének indítására hirtelen ezt mondta. Nem képes rá, vagy nem akarja? A fiatalember nagyon izgatott lett. De, akarom, igenis akarom! Az idős prédikátor tovább tapogatózott. Akkor nem képes rá. Éppen ez volt ennek a békért küzdő embernek a nyomorúsága, és hirtelen kitört belőle. Igen, de miért nem vagyok rá képes? Barátságosan, de szilárd és határozott hangon adta meg neki a tapasztalt lelki gondozó a helyes választ. Nem képes rá, mert még ragaszkodik egy bűnhöz. Még nem szakított minden bűnnel. A férfi belsőleg összetört. Nem akarok vétkezni, de a bűn mindig olyan erősen vonz, hogy vétkeznem kell. A prédikátor nem engedett. De hiszen az Úr Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten az ön bűneiért. Ő a kereszten megtörte a bűn hatalmát. Ő győzött önért. Fogadja el hát őszintén és erős hittel ezt a győzelmet. Kétségbe esetten nézett rá a kínlódó ember. De hiszen megvallottam a bűneimet egy lelkigondozónak is, és mégis újra meg újra vétkeznem kell. Isten embere nem veszítette el a nyugalmát. Ön a házasságtörés bűnében él. Erre megvallotta neki a férfi. Igen, egy férjes asszonnyal vétkezem. Hónapok óta meg akarok térni, szakítottam ezzel az asszonnyal, hosszú ideig nem is láttam őt, de a bűn újra meg újra oda csalogat és vonz engem. Szakítani akarok ezzel az undorító bűnnel, ami ehhez az asszonyhoz köt. Nem imádkozott-e, mielőtt a bűn ehhez az asszonyhoz vonzotta? De, mondta a férfi, buzgón imádkoztam, de a bűn erősebb volt, és hatalmával oda vonzott. A lelkigondozó mély irgalmat érzett a bűn hálójában vergődő férfi iránt, és ezt mondta: akkor már csak egy radikális gyógymód segít. Menjen el ma este újra ehhez az asszonyhoz, de mielőtt belép, tegye le a kereszten függő üdvözítő képét a küszöbre. Tapossa szét, és azután menjen be, hogy vétkezzen. A fiatalember döbbenten nézett az idős prédikátorra. Ezt nem tudom megtenni. Akkor az idős ember egyenesen a szemébe nézett. A megfeszített képét tehát nem tudja megtaposni, pedig az csak valami pusztán külsődleges dolog. Nem fogja fel, hogy mit tesz bensőleg minden egyes bűnnel, amit ezzel az asszonnyal követ el. Lábbal tapossa Krisztus vérét. Ekkor megtört az igézet. Imádkozzék velem, mondta a fiatalember. Mindketten térdre hullottak, és a férfi szívbe markoló módon ismerte be bűnét, hogy nem csak házasságtörést követett el, hanem Isten fiát megvetette, és nem élt a golgotai győzelemmel. Gyökerestől és szépítés nélkül megvallotta a házasságtörés bűnét, megvallotta azt is, hogy többé nem akar vétkezni, és kérte, hogy a megfeszített álljon közéje és a bűnös nő közé. Miután mindketten szívük mélyéből segítségül hívták az Úr nevét, boldogan álltak fel térdeikről, egymás nyakába borultak, és a fiatalember ezt mondta: most túl vagyok rajta, megtört bennem a bűn, szívem immár egészen a Golgota férfiáé, aki olyan véresen halt meg értem a kereszten, és tökéletes győzelmet vívott ki számomra. Soha többé nem esett a házasságtörés bűnébe, ennek a bűnnek a hatalmából teljesen megszabadult. A Golgota győzelme előtt el kell némulniuk az ellenségeknek, mert mint kegyelemben részesült gyülekezet teljesen igent mondtunk Krisztus megváltói munkájára. Minden ellenség és minden bűn teljesen és örökre le van győzve. Boldog az, aki ezt szilárd hittel elfogadja. És legvégül előre mutatásképpen is a mai ószövetségi igéből hadd idézzek testvéreim közöttetek Ézsaiás könyve 25. részének 8. és 9. versét. Véget vet a halálnak örökre, az én Uram, az Úr, letörli a könnyet minden arcról, leveszi népéről a gyalázatot az egész földön, ezt ígérte az Úr. Ezt mondják azon a napon: itt van a mi Istenünk, benne reménykedtünk, hogy megszabadít minket. Itt van az Úr, benne reménykedtünk, vigadjunk és örüljünk szabadításának. Úgy legyen. Ámen. Háladással és dicsőítéssel borulunk eléd, Urunk, mert te pontosan tudod, mire van szükségünk. Bár te alkottad ezt a csodálatos földi testünket is, a te végtelen bölcsességed és terveid szerint valósult meg, de miután elfordultunk tőled, a testünk fénye elhomályosult. Azóta nem ragyogjuk a te dicsőségedet tovább, nem adjuk át a te szeretetedet, hanem élünk magunknak önző módon, a magunk dicsőségét keresve, a földi, testi boldogságot kutatva. Köszönjük az ígéretet, hogy elváltozunk. Köszönjük, Urunk, hogy új testet ígértél, amely egészen gyökeresen új lesz, és olyan lesz, mint a te feltámadott tested, Úr Jézus Krisztus. És köszönjük, hogy addig is lelkileg megújítasz minket, és már a földön élhetünk a te lelked vezetése alatt, hogy bármennyire is gyarló és esendő a mi földi testünk, mégis megteremheti a Szentlélek gyümölcsét, amely téged dicsőít, amely tőled száll alá, és amely te reád mutat. Könyörülj rajtunk, hadd éljünk ilyen odaszánt életet, hadd forduljunk el a bűntől, hadd tagadjuk azt meg, hiszen ez az, amit megtehetünk és meg kell tennünk. És hadd ragadjuk meg a te lelked erejét, a te igéd ígéreteit, hogy ne magunkban bizakodjunk, és ne magunk próbáljunk megjavulni, jobbak lenni, valamit felmutatni, hanem hadd engedjük, hogy te cselekedj általunk és bennünk. és mi hadd hirdessük, Urunk, hogy Te voltál, nem mi. Téged illet a dicséret, nem minket. Hiszen az emberek nem arra vágynak, hogy jó emberekkel találkozzanak, hanem hogy Téged megismerhessenek. Tudva vagy tudatlanul Téged keres ez a világ. Azt keresi, aki valódi változást tud hozni. Urunk, áldunk és magasztalunk a húsvét üzenetéért. Köszönjük, hogy nem csak a távoli jövőben, hanem már most a miénk lehet hitáltal mindez, és hogy ez a hit, ez a látás mennyire megváltoztatja az életünket, ezért is Téged dicsérünk. Hiszen ha testünk megromol is, ha megöregszünk, ha megbetegszünk is, tudjuk, van elkészített új tervet számunkra. Áldunk és magasztalunk Téged ezért, és kérünk, segíts úgy, hogy a földi testben élhessünk a Te dicsőségedre, és embertársaink javára. Így adunk hálát mindenért, a golgotai váltságért, a fizetségért, amelyet Te fizettél meg helyettünk. Magasztalunk a győzelemért, amit kivívtál a bűn fölött. Áldunk azért, hogy nem a kározat felé kell, hogy menjünk, hanem mehetünk feléd napról napra benned bízva, a Te kegyelmes szeretetedet segítségül hívva. Így kérünk, fogadj el, Urunk, és vonj magadhoz, hogy senki közülünk el ne vesszen, hanem egyszerű gyermeki hitáltal hadd lehessen mindenki a Tiéd. Köszönjük, hogy aki hozzád jön, azt Te semmiképpen ki nem veted. Köszönjük, hogy aki nem akar magában bízni, testi erejében, bölcsességében, jóságában bizakodni, az beléd kapaszkodhat, és az megtapasztalja. Már itt a földön lelkileg megújítod, és egy napon elváltoztatod, átváltoztatod teljesen és egészen. Legyen a dicsőség mindezért a Tiéd, és a miénk az áldás és a békesség. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen.